Az egyik nevezett ige Ézsaiás 14, 12 és 17-es versei, majd a János Evangélium a 15. rész 9-től 17-ig. Az első alapigény Ézsaiás 14, 12-től 17-es versig fennállva hallgassa meg a gyülekezet, Isten igéje iránti tiszteletből. Leestél az égről, fényes hajnalcsillag. Lehultál a földre, népek legyőzője. Pedig ezt mondtad magadban. Fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az Istenek hegyére, a messze éjszakon. Fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a felségeshez. De a sírba kell szállnod a gödör mélyébe. Akik csak meglátnak, bámulnak, elgondolkoznak rajtad, ettől az embertől reszkedett a föld, ettől remegtek az országok. Ez az, aki pusztává tette a világot, lerombolta a városokat, és nem engedte haza a foglyokat. Lapozzunk János Evangélium a 15. részéhez. A 9-es verstől a 17-es versig így szól Jézusnak a beszéde. János Evangélium a 15. rész, 9. verstől. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben. Ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtulattam nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben megadja nektek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Eddig az igen, tessenek helyet foglalni. Az előbb már mondtam, hogy nem ezzel készültem, hanem egy előjáróság választásra készülünk, és egy olyan tanítással készültem, ami többen kérték, hogy később mondjak el, mert évnyitó, évzáró, nem tudom mi van ma, nyárbúcsúztató, őszköszöntő, nem tudom ki milyen rendezvényen van, és szeretnék ezt hallani. Tehát úgy döntöttem, hogy mégsem abból az igéből szolgálok, amivel eredetileg készültem. Aztán délután, ahogy ezen gondolkodtam, hogy jöttek ezek a megkeresések, hogy nem leszünk. Ezt a két igét hozta elém az Isten, és ebből szeretnék néhány gondolatot átadni. Az első alapige nem másról, mint a sátánról szól. Legalábbis a szellemi üzenete ez, ugyanis a babiloni király bukása ennek a résznek a címe. Az ószövetségi proféciáknak van egy olyan sajátossága, hogy volt egy aktuál politikai üzenete, tehát az ő proféciáiknak volt egy akkor és ott üzenete, amit itt a babiloni királyra profétál meg Ézsaiás. De minden ilyen aktuál politikai üzenet mögött volt egy jövendőlés is, ami azokra a dolgokra vonatkozott, akik az aktuál politikai dolgokat mozgatják. Az igéből meg vagyunk arról győződve, hogy nem a politikusok, nem a királyok, nem a nagy hatalmak kormányozzák a világot, hanem szellemi hatalmasságok, szellemi erők, akik uralkodnak bizonyos földrészek fölött. Gondoljunk Dániel proféta könyvére, imádkozik a proféta, mit csinál az Isten, elkezdi elküldeni a válaszát egy angyallal, mikor jön meg az angyal, 3 hét késéssel, mit mond? Perzsa fejedelemmel találkoztam, és nem engedett tovább. Hát itt nem a királyra kell gondolni, aki éppen akkor trónon ült, hanem arra a szellemi hatalmasságra, aki Perzsiát, a Perzsa birodalomnak volt a szellemi vezetője. Ebben az igében a sátánról szól Ézsaiás próféta, aki leírja Lucifernek a múltját, és egyben leírja a jövőjét is. A múltja ennek az igének az, hogy leestél az égről fényes hajnalcsillag. Lucifernek a feladata az volt a mennyben, hogy képviselje az Isten dicsőségét, mint egy PR menedzser mondhatnánk ma, aki azért felelős, hogy a cégnek az arculatát, a termékét minél magasabb szinten eladja. Egy ilyen PR menedzserként ő felfúvalkodott a szívébe, és arra gondolt, hogy ő jobban tudná végezni azt, amit az Isten végez. A teremtménynek az jut az eszébe, hogy vagyok én annyira jó és szép és okos és aranyos és ügyes, hogy jobb vagyok, mint az Isten. És mit tervel ki? Az Istenek hegye fölé, az Isten királyi trónja fölé helyezem el az én trónomat. Tehát látjuk az igéből, hogy Lucifernek van hatalma, van befolyása a mennyre, és amikor ő fellázad az Úristennel szembe, vele együtt lázadnak angyalok seregei. De nézzük meg a proféciát, ami a jövőre utal, hogy sírba kell szállnod a gödör mélyébe. Akik csak meglátnak és bámulnak, elgondolkodnak rajtad. Ettől az embertől reszketett a föld, ettől remegtek az országok. Gondoljunk pusztító háborúkra, gondoljunk természeti csapásokra, amik érnek egy-egy népet, egy-egy országot. Jó dolog-e egy hurikán sújtotta övezetben lakni? Biztos, hogy nem. Elmegy a házad, elmegy az autód, elmegy mindened, ami a tiéd. Elmegy a bank, ahol a pénzedet őrzik. Elviszi a szél talán még a családodat is. Olvassuk az Isten igéjéből, hogy Isten a szeretet, Isten minden embert üdvözíteni akar, Isten fia azért jött, hogy sebeket bekötözzön, hogy a foglyokat szabadon bocsássa. Miért engedi Isten ezeket a katasztrófákat? Itt van leírva az igében. Ettől az embertől féltünk, aki leuralt nemzeteket, országokat. A zsidó gondolkodásban van egy olyan tétel, ami azt mondja ki, hogy a szélviharokat, a földrengéseket ördögök, démonok mozgatják, és ezért ijednek meg a tanítványok, amikor az Úr Jézus a vizen jár, a viharban, és mondják azt, hogy micsoda? Ő egy kísértet. Ő egy szellemi jelenség, tehát félünk tőle. Nem arra gondoltak, hogy vihar van, és az Úr Jézus meg akar minket ebből menteni. Pedig ez lett a vége. Emberek félnek természeti csapásoktól, emberek félnek politikai hatalmaktól, törvényektől, de mit mond az Isten igéje? Kitől kell nekünk rettegni és félni? Attól, aki a testet, vagy aki a szellemet öli meg? Aki a szellemünket, ami az örök bennünk, ami a feltámadásunk után is megjelenik, mint élő jelenség. A mi testünk meg fog halni. A halál betegsége mindenkiben ott van. Öregszünk, csak jól csinálják, ezért nem látszik, gondolok itt az őszerű testvérekre. Úgy néztek ki, mint 20 évvel ezelőtt. Nagyon szépen. Lehet, hogy másképp érzünk belül, érezzük, hogy fáradunk, érezzük, hogy kihagy néha a memóriánk, érezzük azt, hogy nem bírunk már annyit, mint régen, de ez nem a vég. Ez nem a vég. Ez a földi életünknek a végének a közelette, ez a halálunknak a közelette, ha ilyet érzünk, de ez nem az életünknek a vége. Mert amikor ott állsz az Isten trónja előtt, és Jézus ott van, mint ítélő bíró, aki ítél élőket és holtakat, amit az Úrvacsora igében mondtam, akkor hogyan jelenik meg ott a sátán? Mint vádló. És mit tud a sátán te veled kezdeni, ha ott van Jézus vére az életeden? Semmit. Semmit nem tud kezdeni. Mert akinek a neve be van írva a bárány életkönyvébe, azon nem fog a halál. Azon nem fog a sátánnak a vádlása. Mert felmentést nyerünk az Isten kegyelme által. És akkor jönnek ezek a jövendőlések, csak ott élőben fog ez szólni, hogy ettől féltünk,
Ő a sátán, akinek csak annyi maradt, hogy vádoljon bennünket, de hatalma már nincs a halál és az élet fölött, mert kinél van a pokol kulcsa, volt erről tanítás, kinél van? Az Úr Jézusnál van. Mikor kerül ő hozzá? Az ő halálakor, feltámadásakor. Minden olyan eszköz, amivel a sátán az életedre tudna törni, az Úr Jézusnál van. Tehát le van fegyverezve. Kísérteni tud téged, be tud téged csapni, fogva tud téged tartani, hogyan? A te hiteden keresztül. A te hiteden keresztül. Mert mindenki azáltal van legyőzve, amiben hisz, vagy ami őt legyőzte. Ha valakit legyőz a sátán a félelmein keresztül, akkor a félelmei irányítják. Ha valakit legyőz a sátán az italon keresztül, akkor az ital irányítja őt. Ha valakit legyőz a sátán a túlzott szexualitáson keresztül, ami ostorozza, ami bántja a mai társadalmunkat, akkor az vezérli őt. És ezért van ennyi kicsapongás, házasságtörés és szerencsétlenség a családi életekben. Mert embereket legyőzi az, ami őket körülveszi, a vágyaik. Belőlünk szakadnak a vágyaink. Ahogy mondtam, a gyarlóság az vagy áldássá válik az életünkben, mert legyőzzük azt, vagy bűné válik az. De milyen drága evangélium az, amit az Úr Jézus mondott. Lapozzunk oda János evangéliumához, és nézzük meg az Úr Jézusnak a szavait, amit mond a tanítványainak. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szerettelek én is titeket. A sátán, akiket magával szakított a mennyből, ők miért jöttek a sátánnal? Azért, mert szerette őket, vagy mert a sátánhoz tartozó angyalok voltak? Ha megölik a parancsnokot, a parancsnokság alá tartozó katonának van még bármi joga? Az élethez van, megadhatja magát, így van. De harcolni már, küzdeni nincsen joga. Nincsen zászló, nincs tábornok, meg kell adni magunkat. A sátánhoz tartozó ördögök és angyalok levettetnek a földre a sátánnal együtt, és elvétetik tőlük az a dicsőség, amit Isten rájuk bízott. De nézzük meg Jézusnak a motivációját. Ahogyan engem szeretett az Atya, én úgy szerettelek titeket, maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradtok az ő szeretetében. Jézusnak a szeretet volt a mozgatórugója, amiért elvállalta a földi küldetésért, amiért elvállalta azt, hogy ki lesz szolgáltatva a sátánnak. Gondoljunk abba bele, hogy van egy tulajdonos, egy gazdag ember, akinek van egy vállalkozása. Olyan nagy vállalkozása van, hogy nem is ismeri az alkalmazottait, több ezer alkalmazottja van. Ez képtelen, hogy mindenkit ő vegyen fel, ő állítson a munkába, tehát igazgatókat rendel ki, akik vezetik az ő vállalkozását. De mégis érdekli őt, hogy hogyan dolgoznak az emberek. Ezért ő is elmegy egy állásinterjúra, felveszik a saját cégéhez. Ő is úgy tesz, mintha most van az első napja, felveszi a munkásruhát, és elmegy ott dolgozni a gyárba. És kérdezi a többieket, hogy mit gondoltok az igazgatóról, a tulajdonosról. És ők úgy elmondják a dolgokat. Persze a főnökség ebben nincsen beavatva, annak az osztálynak a főnökségei, és ők ugyanúgy kiadják ezekre az emberekre, meg hát a főnökre, a tulajdonosra is, azokat a rendeleteket, parancsokat, mint a többi beosztottnak. Mátyás király csinált ilyeneket, emlékezzünk gyerekkori élményeinkre, hogy buktatott le ő hamis bírókat, akik nem jól bántak, nem jól ítélkeztek. Jézus vállalja azt a kockázatot, hogy lejön a földre, hasonló emberré lesz, mint bármelyikünk, de ezzel azt is vállalta, hogy őt ki tudják gúnyolni, tudják üldözni, tud éhezni, tud fázni, ki van szolgáltatva mindennek, aminek egy húsvér ember ki van szolgáltatva. Szoktál fáradt lenni? Szoktál. Az Úr Jézus volt, amikor elfáradt? Volt. Volt, amikor te éhes voltál? Ebéd előtt biztos. Az Úr Jézus is néha megéhezett. Tehát érzi, tapasztalta azokat a dolgokat, amiket mi, testvér, akit te szeretsz, azért te mit szoktál megtenni? Mire vagy képes anyaként a gyerekedért? Háromkor üvölt a gyerek, Ó, hát ez túl korán van, majd hat után. Mi csinálsz? Kivesszük a... Ami ott van. Menjünk is, vagy hát mentek nekem mind is gyerekem, csak így profétáltam, hogy ha lesz ilyen, akkor jó apa leszek. Múltkor a riasztóra keltem fel, hiába etettem meg, szoktattam meg, tovább riasztott, úgyhogy hajrá szomszédék, nagyon jó. Na, szóval ha valakit szeretsz, ha valakit meg akarsz nevelni az életre, érted, bármit megteszel. Lehet-e bárhogy szülőnek lenni? Vannak-e elvárások, kritériumok, hogy ki lehet a jó szülő? Hát biztos, hogy vannak. Hát ha arra gondolunk, hogy valaki mindent ráhagy a gyerekére, arra azt mondjuk, hogy felelőtlen szülő, vagy hanyag szülő. Vagy aki túl szigorú, hát arra meg azt mondjuk, hogy nem is szülő, hanem inkább ilyen börtönőr, vagy nem tudom. Fontos a nevelés, az is a szeretethez hozzátartozik. Jézus nem tett semmit saját érdekeiből, nem tett semmit, ami az ő előnyeit szolgálta volna, hanem az Atya Isten parancsolatait cselekedte meg, és így szolgált a tanítványok felé, így szolgált az emberek felé. Amikor az Úr Jézust körülállták az emberek, hogy maradj itt és csinálj több kenyeret, csinálj több csodát. Mit mondott az Úr Jézus? Bocsánat, nekem tovább kell menni, mert vannak még falvak, városok, ahol én még nem prédikáltam. És jönnek a tanítványok, de Jézus, hát itt te vagy a menő. Itt mindenki rátszavaz a beszavazóson. Jézus azt mondja, engem ez nem érdekel. Én azért jöttem, hogy örömhírt hirdessek. Az evangéliumot átadjam az embereknek. Nem azért, hogy népszerű legyek, nem azért, hogy engem ünnepeljenek. Volt értelme Jézusnak, amikor a bevonult Jeruzsálembe, hogy ünnepelték? Szerintem nem sok értelme volt, mert pár nappal később ugyanaz a csőcselék, mit kiabál? Feszítsd meg! Feszítsd meg! Mert Jézusnak a valódi, igazi követői nem csak a diadalmas bevonulásról voltak ott. Ők Jézussal jártak, Jézus követték. Hányan és hányan ünnepelnek téged, ünnepelnek engem, ünneplik a hívőket, mert valami jót csináltunk. Mert azt tettük, amit Isten ránk bízott. Testvér, hogyha csodák vannak az életedben, ne csodálkozzál rajta, ne tartsd ezt földön túli dolognak, az a normális, hogyha hívő emberként csodákat élsz át. Megköveted, amit Isten igéje mond, és csodákat fogsz átélni. És joggal tudod majd azt mondani, hogy a sátán miatt féltünk. A sátán hatalmától reszkedtünk. Hát itt van az Isten szelleme az életünkben. Itt van az ő ereje. És csodákat tesz rajtunk keresztül. Van erre ígéretünk? Ki az, aki azt mondja, hogy van erre ígéretünk? Lehet szavazni. Ki mondja ezt? Az Úr Jézus. Nem is egy apostol, hanem maga az Úr Jézus mondja. Tehát amikor arról szeretnénk tájékozódni a Bibliából, hogy mi az, ami normális az életünkben, akkor az, hogy csodák történnek. Olyan élményeket, olyan napi dolgokat élünk át, ami nem normális emberi léptékkel. De ez hogyan lehetséges? Ennek van egy feltétele. Azt mondja az ige, hogy nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok. Ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Mindig azt teszed-e, amit Isten fia parancsol neked? Ha nem, akkor ne csodálkozzál, hogy nem történik semmi az életedben. El lehet veszteni a legjobb barátodat is. Bármit kér tőled, semmit ne csinálj meg neki. Bármikor hív, ne vedd fel a telefont. Bármikor megölel, lökd el magadtól. És nézd meg, hogy egy hónapon belül ki a legjobb barátod. Ő már biztos nem lesz az. Mert elgondolkodik azon, hogy hát mi baja van neki, én velem? Folyamatosan csak a rosszat. A rosszat, a negatívat közli velem. Pedig én szeretettel közeledek ő hozzá. Jézus az életét adta a barátaiért. Mi tudjuk-e adni az életünket a barátainkért? Nem kell meghalnunk, mert Pál apostol szeretne áldozatként meghalni az ő hittestvéreiért, akik zsidók, hogy keresztényé legyenek, de azt mondja, hogy ez lehetetlen, mert Jézus már egyszer meghalt az emberekért. De hogyha azt teszed, amit Isten kér tőled, akkor a te barátaidért azt adod, amit a legtöbbet adhatod számukra. Mert Isten szeretete és Isten igéje van a te szívedben. És ez meglátszik a te cselekedeten. Jézus azt mondja, hogy most már nem azt mondom, hogy szolgáim vagytok, hanem hogy barátaim. Mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura, hát miért tudná? Hát miközben van az ő urához, így van, igaz? De a barátok beszámolnak egymásnak miről? Örömről, gyászról, jó dolgokról, rossz dolgokról, mindenről, ami történik az életükben. Hát hogy minden dolgodat az úr elé tudod vinni, az összes igényét megnyitja előtte. Néha pásztorok, igetanítók beleesnek, beleesünk abba a bűnbe, abba a hibába, hogy feltesznek egy kérdést, és mondunk rá egy választ. Aztán befejeződik a beszélgetés, látjuk a bizonytalanságot a kérdező szemében, de látjuk az alázatot is, hogy jó, köszönöm, elég volt, és úgy megyünk haza meg ő is, hogy na, ez a beszélgetés hiába való volt. Mert ő se hitt el, amit én mondtam, meg én se tudom, amiről beszéltem egy 20 percen keresztül a válaszomban. Miért nem tudjuk azt mondani, hogy Uram, ezt az igét mi nem értjük? Ami most az életemben történik, Uram, én ezt nem értem. De te a barátom vagy, és én bízok benned. És bízok benned akkor is, amikor nem értem a te igédet. Mert hiszem, hogy te kifogod azt nekem jelenteni. És elkezdhetünk úgy imádkozni, elkezdhetünk úgy gondolkodni az igeolvasása fölött, hogy beszélgethetünk más testvérekkel, hogy te se érted, én sem értem, imádkozzunk ketten ezért az igéért. Mert szeretnénk, hogy ezt az igét megértsük. Vannak olyan titkok, amiket Isten nem enged, hogy emberfia megértse. De vannak olyan titkok, amiket ki lehet kutatni a Bibliából. Amikor eljutunk több évtizedes igetanulmányozás után arra, hogy ezt meg ezt nem értem, az lehet, hogy már titok. De ne adjuk fel egyből. Mert akit te szeretsz, akit te barátodnak mondasz, ő tud neked újat mutatni az életébe. Tud olyat produkálni, amire te azt mondod, hogy hű, hát hihető még nem csinált. Mindenkinek normális barátai vannak, nekem vannak ilyen érdekes barátaim ezek szerint. Hát biztos, hogy volt olyan, amikor meglepetést okoztak a barátaink, igaz? Feladtuk a velük való közösségünket? Remélem, hogy nem. Azért barátság. De elkezdtük kikutatni, hogy miért viselkedik ő ilyen furcsán. Miért beszél ő ilyen érdekesen? Miért tesz ilyen érdekes megjegyzéseket? És addig kérdeztük, addig zaklattuk, amíg el nem mondta, hogy hát itt van a válasz. Ezért vagyok én ilyen, amilyen. Ja, hogy neked problémád van, akkor megpróbálunk rajtad segíteni. Neked arra van szükséged, hogy valaki meghallgasson téged, akkor itt vagyok, barátom, hallgatlak téged. Vagy csak egy ölelésre van szükséged, gyere, megölellek téged. Jézus így várja a mi közeledésünket, hogy kifejezzük azt, hogy Jézus, nem értünk téged. Titkok vannak az igében. Szeretnénk azokat megérteni, szeretnénk azokat megcselekedni. Mert mit mond itt az Úr Jézus? Azt mondja, hogy ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Az Isten szeretetében való maradás nem könnyű. Nem könnyű. Mert Isten néha kér tőled olyat, ami nem normális dolog. Izsákot áldott fel Ábrahám. Az Isten mondta egy hívő embernek, hát de mégis a vér szerinti fiáról van szó. Meg hány gyereke volt Ábrahámnak? Egy. Egy fia volt. Isten kér tőled ilyet? Szokott. És nem érted? De Uram, hát csak ez az egy dolog van nekem. Mert a néhány kenyeret, a néhány halat könnyű odaadni, igaz? Na, az holnap is lesz. Átmegyünk a rádiba és veszünk. De amiből egy van. Amiből nem tudsz újat venni. Vagy gondolj Jób történetére. jobbnak elveszik minden vállalkozása, elvesznek a családtagjai, és mi mindig imádja az Istent. Mondja a sátán, hogy hát könnyű így, vedd el a bőrét, akkor majd meg fog téged tagadni. És látjuk Jobbnak az álhatatosságát, hogy nem tagadta meg az Urat, még akkor sem, amikor a saját bőrével kellett fizetnie, majdnem az életével fizetett azért, hogy az Istent imádja. De ki tartott? És mit mondjuk? Többször is. Tudom, hogy az én megváltom él. Lehet, hogy késik a barátod a megbeszélt helyről és időpontról. De bízol benne, tudod, hogy ő el fog jönni. Tudod, hogyha késik is, vagy nem jön el, annak nyomós oka van. És nem rovod fel a barátodnak ezt a mulasztást, ezt a késést. Amikor úgy érzed, mert a sátán ezt ülteti be a füledbe, embereken keresztül, a gondolataidon keresztül, a tényeken keresztül, hogy késik az Úr Jézus a te barátod, na ott jön a hit. Ott jön a hit, hogy megmaradok az Isten szeretetében, hogyan? Engedelmes vagyok az Isten parancsolatainak. Mert ha nem vagyok engedelmes Isten parancsolatainak, akkor ki lépek az Isten szeretetéből, és azon kívül vagyok. Az Isten parancsolatának a megőrzése azzal is jár, hogy ha értem, ha nem értem, megteszem az Isten igéjét, megcselekszem azt. Mert az én barátom mondta, és az én barátom nekem nem hazudik, nem akar rosszat. Ő az életét adta, értem, hát most miért hagyna engem cselbe? Gondolj bele, elmész egy szalomba, kifizeted az autód árát, és aztán ott hagyod a struszkulcsot, meg a forgalmit, és azt mondod, hogy nem, nem kell. Hát akkor minek fizetted ki? Hát, hogy bárki azt elvihesse? Legálisan ellophassa, mert te nem mentél érte időben? Jézus a legdrágábbat adta, az életét. Isten a legnagyobb árat fizette azért, hogy te Isten barátja lehess. Hát nem hagy téged cselben. A zsidókat Isten kihozta a sivatagból? Kihozta. Kiket hozott ki a sivatagból? Emlékezzünk már vissza. Azok, akik először kapták az ígéretet, hogy bemennek Kánaánba? Nem, azokat, akik kitartottak. 40 éven keresztül kitartottak az Isten mellett. Ők látták meg az ígéret földjét. Istennek van egy terve, azt olvassuk itt, Jézus mondja, nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, és bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Isten választ ki, és rendel ki mindenkit a keresztény életre, a szolgálatra. De ha valaki ezt a kiválasztást, ezt az elhívást megtagadja, kiszáll ebből az elhívásból, kiesik a kegyelemből. Nem fog üdvözülni. Nem tudja azt mondani a sátának Ézsaiás szavaival, hogy ettől féltünk, ettől rettegtünk. Mert azonos ítélet alá esik a sátánnal. Ott lesz mellette a vádlottak padján. Az az ige, ami arra utal, hogy Istennek a ígérete és elhívásai visszavonhatatlanok, az igaz. Ez az ige megállja a helyét. De az is igaz, hogy aki nem végzi el a rábízott munkát, attól elvétetik az is, amilyen van. Egy talentum, két talentum, öt talentum. Öt talentumból lesz 10. Kettőből lesz 4. Az egy talentumból marad 1. Kinek adják az egy talentumot? A 10-esnek. Akinek van, annak adatik. Akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Isten megáldott téged tehetséggel, megáldott téged egy elhívással, egy üdvözítő tervet rendelt az életednek. Ha te kiállsz ebből a tervből, Istennek a terve be fog teljesedni nélküled. Nélküled. Mert lesz más, akinek odaadják a te ajándékodat, a te tervedet. Lehet ez úgy tűnik, aki ezeket a plusz munkákat megkapja, hogy na még egy szolgálat, még egy teher, még egy lélek, aki felé szolgálnom kell. De nagyobb is lesz a jutalom. Nagyobb is lesz az a dicsőség, amiben az Isten részesít bennünket. Barátságok, azok hol köttetnek, testvérek? Óvodában, tudom, iskolában, ezen legyünk már túl, hol köttetnek életre szóló barátságok? A buliban? Hol? A földön? Nagyon jó, igen, ez egy jó. A holdon nem szoktunk barátkozni az UFO-kkal, nagyon-nagyon jól teszik ezt. Ők zöldek és nem beszélnek magyarul. Na, mondok akkor helyszíneket. Szórakozó helyeken, ez egy tág fogalom, ez lehet a kocsmától a színházi sok minden. Itt köttetnek barátságok, vagy a problémákban. A borbarátokkal mi szokott lenni? Elfogy a bor, lehúzzák a redőnyt, mi van utána? Mennek a haverok tovább, ugye? Nincs pia, nincs barátság. Aki a nehézségben kitart melletted. Beteg voltál, kitartott melletted. Barátja leszel neki, vagy azt mondod, hogy hát meggyógyultam, mehetsz utadra. Hát csúnya dolog, hogyha kiadjuk az útját ennek a hűséges barátunknak. A nehézségben köttetnek ezek a jó barátságok. És ezeket a barátságokat egy másik nehézség megerősíti, nem pedig szétszakítja. Amikor arról beszél az Isten igéje, hogy maradj meg a parancsolatokban, maradj meg az Isten szeretetében, akkor arra hív téged, hogy maradj meg a nehézségekben is. Mert Jézus mit élt át? Azt, hogy őt megölték. Kik? A saját népe. És azok, akiknek őt kiszolgáltatták. Mit élt meg Jézus? Azt, hogy őt üldözték. Miért? Mert hirdette a kegyelem evangéliumát. Te, mint Jézus követő, mit élhetsz át? Népszerűséget? Az nem az Úrtól van. Dicsőséget? Az sem az Úrtól van. Ha üldöznek, ha ostobának tartanak a hited miatt, akkor valóban Krisztus barátja vagy. És azt mondja itt az ige, hogy arra rendeltelek titeket, hogy gyümölcsöt teremjetek. Én kívánom azt valamennyünk életébe, hogy ezek a gyümölcsök teremjenek meg, és amikor ezek a gyümölcsök teremnek az életünkbe, akkor látjuk azt, hogy hogyan kell isteni módon imádkozni. Hogyan kell krisztusi módon élni. És akkor bármit kérünk, az Úristen megadja nekünk. Miért? Mert ismerjük az ő akaratát. Barátságban vagyunk vele. És nem kérünk olyat, ami az ő akaratával ellenkezne. Én kívánom azt nektek, testvérek, és magamnak is, hogy legyünk barátjai az Úr Jézusnak, akik most megerősítettük a szövetséget, a barátságunkat az Úr Jézussal, ne hagyjuk el ezt a szeretett kapcsolatot. Ha értjük az igéket, ha nem értjük, akkor is. De aki még nem vagy barátja az Úr Jézusnak, legyél a barátja, mert az Úr Jézus akar veled barátkozni. Azt mondja, nem ti választottatok, hanem én választottam a kititeket. Ő ott áll, és arra vár, hogy a barátja legyél. Arra vár, hogy szeretett közösségbe élj vele. A sátán miért veteti ki a mennyből? Hangosabban, mert hátul nem hallják meg én sem. Miért vetetett ki a sátán a mennyből? Nem volt barátja az Úr Jézus. Így van. Ez is igaz. De miért nem volt barátja az Úr Jézus? Istennek a szentsége... Mi az, amit nem tűr meg? A bűnt. A bűnt nem tűri meg. Lucifer, a dicsőséges angyal felfúvalkodott, szívébe gonoszság került, bűnös lett az ő gondolkodása. Bűnös lett az ő élete. Lehetetlen, hogy az Istennel egy helyszínen legyen. Képtelenség, hogy a bűn az Istennel baráti kapcsolatban legyen. Mit mond az ige? Hogyha barátja vagytok a világnak, akkor milyen vagytok az Istennek? Ellenségei. Itt nem arról van szó, hogy vegyük le a modern eszközöket, a telefont, tegyük ki az órát, dobjuk ki a telefont, a sluszkulcsot, meg minden, ami az elmúlt 100 évnek a fejlesztése. Nem erről beszél az ige, hanem a sátáni gondolatokkal való barátság, és a sátán asztalával való közösség, az ellensége az Úr asztalával való közösségnek. Tehát vagy az Úr Jézusnak vagyunk a barátai, és ez nem azt jelenti, hogy bűntelenné váltunk, hanem hogy a mi bűneinket Jézus megbocsátja. A te barátod tökéletes? Vagy vannak hiányosságai? De mit csinálsz a hiányosságaival? Elnézed! Elnézed neki! Megbocsátasz neki! Mert a barátod. Jézus ugyanígy megbocsát a mi bűneinknek. De akkor tud megbocsátani, ha vannak bűneink. És én azt szeretném, hogy ez a gyülekezet tudja, egyre jobban, tudatosabban tudja, hogy ez egy bűnös emberek közössége, akiket Isten kegyelme megváltott az üdvösségre. És hogyha így tudunk gondolkodni, újból, akkor bennünket az a vád nem fog érni a mennybe, hogy az első szeretet tüze mit csinált a szívetekbe? Elhalványult, kialudt. Az első szeretet tüze, ha ott van a szívünkben, testvérek, akkor az a tudat, hogy mi bűnösök voltunk, de Krisztus megváltott minket, arra inspirál bennünket, hogy másokat is hívjunk a kegyelemre. Másokat is hívjunk megtérésre, és akkor betöltjük azt a küldetést, amire az Úr Jézus rendelt bennünket. Amen.